Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Jóvá hagyta a kormány a román agrár-élelmiszeripari termékek népszerűsítésére vonatkozó 2025-2029-es országos stratégiát, amely egyszerre kívánja erősíteni a hazai termelők helyzetét, növelni a román termékek láthatóságát a nemzetközi piacokon, és kezelni az ágazatban évtizedek óta jelenlévő strukturális hiányosságokat. A dokumentum célja nem pusztán az, hogy újabb fejlesztési irányokat fogalmazzon meg, hanem az is, hogy az agrár-élelmiszeripart a román gazdaság egyik stabil pillérévé tegye. Ez magába foglalja a nyersanyagként exportált termékek arányának a csökkentését, a hazai feldolgozóipar megerősítését, a termelési láncok integrálását, valamint azt is, hogy a vidéki közösségek fejlődése kézzelfogható és fenntartható legyen. A stratégia tágabb kérdéseket is nyit. Illeszkedik-e az uniós elvárásokhoz és a hosszú távú román agrár- és vidékfejlesztési célokhoz? Képes lesz-e valódi, mérhető eredményeket produkálni egy olyan környezetben, ahol számos korábbi terv megmaradt a papíron? A beszélgetés során ezekre a dilemmákra keressük a választ, a hazai termékek piaci pozíciójától kezdve a fogyasztói bizalom újjáépítésén át a feldolgozóipar hiányosságáig. Szó lesz arról is, hogy hogy állunk a tároló és a logisztikai kapacitásokkal, valamint arról, hogy létrehozhatók-e olyan regionális agráripari klaszterek vagy kooperatív modellek, amelyek valóban kiszámítható jövőt kínálnak a kistermelőknek is. Köncei Csaba parlamenti képviselő, az RMDS mezőgazdasági szakpolitikusa a vendégem. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok én is.
Képviselő úr, kezdjünk azzal, hogy milyen szakpolitikai és gazdasági indokok állnak a stratégia kidolgozása mögött, vagy egyszerűbben fogalmazva, miért pont most kaptuk meg ezt a stratégiát?
Hát a dolog én szerintem elég egyszerű. Ugye nekünk még van gyakorlatilag két szűk esztendőnk a következő Európai Uniós ciklushoz, és látjuk, hogy mennyire változtatni próbál az Európai Bizottság a következő ciklusban az agrár, a közös agrárpolitikában, a közös agrárstratégián, és a román kormányzat ezt úgy gondolta, hogy akkor le kell fektetni bizonyos irányvonalakat, ami alap mentén majd Románia kitárgyalja a következő Romániára vonatkozó agrárpolitikát és támogatási rendszert.
Stratégiából egyébként nagyon sok van Romániában, megvalósításból, eredményből, mérhető sikerekből kevesebb. A mostani stratégia mitől több, mint egy egyszerű papírcsomag?
Hát én szerintem az előző stratégiához képest az a nagy különbség, hogy most már igazából tudjuk maga a folyamat elkezdésekor, hogy mit szeretnénk. Tehát eddig mindig alkalmaztuk a mi elképzelésünk és stratégiánkot egy kerethez, amit megadott az Európai Bizottság. Most ez egy kicsit megfordult, és mi, román, mint Románia, ugye, azt szeretnénk, hogy amit mi elgondoltunk, az alapján alakítsuk majd a közös agrárpolitikát.
Igen, tehát Romániának a hosszú távú agrár és vidékfejlesztés irányait akkor össze kellett hangolni az uniós keretekkel, mert hogy azoktól eltekinteni nem lehet, vagy nem lehet teljesen figyelmen kívül hagyni azokat. Közös piac van, Európai Unió van.
Ez eddig mindig az történt, hogy mi alkalmazkodtunk az általuk megszabott dolgokhoz, most meg mi azt szeretnénk, hogy az Európai Bizottság a következő ciklusra is figyelembe vegye azt, hogy mit szeretnénk mi, és valamilyen szinten alkalmazkodjanak ők, és úgy dolgozzák ki a következő ciklusra való közös agrárpolitikát, hogy ez valamilyen szinten Romániában ennek a stratégiának megfelelően lehessen továbbvinni.
Ha ebből indulunk ki, az első két évben az agrár-élelmiszeripar strukturális problémái közül melyek azok, amelyek sürgős beavatkozást igényelnek, tehát mielőbbi gyors beavatkozást igényelnek?
Hát én azt látom, hogy hangsúlyosabban kell támogatni, és ez szerintem egy alapvető irányvonal a stratégiának is, és a román agrár-élelmiszeripari politikának is, a feldolgozóipart, a nyás termékek feldolgozását kell lendíteni, és ezt valamilyen szinten az irányú importot valamilyen szinten csökkenteni, és a mi termékeinket feldolgozni minél nagyobb mértékben. Ez szerintem kötelező, mert ez termel, ez ad hozzáadott értéket a nyers agrártermékekhez.
Milyen konkrét eredményeket várhatunk el a hazai fogyasztás élénkítésétől és a külpiaci jelenlét erősítéséről, ha megnézzük a stratégiának az általános céljai, célkitűzéseit, akkor egyszerre kívánja erősíteni a hazai termelők helyzetét, növelni a hazai termékek láthatóságát a nemzetközi piacon, illetve a hazai termékek fogyasztására ösztönözni a hazai állampolgárokat. Tehát, hogy rendkívül sokrétű ez a dolog.
Persze, ezek az állítások, ezek a tények mind összefüggenek, minden további nélkül. Persze, hogyha sikerül és új dimenziókba helyezni a román feldolgozóipart, akkor beszélhetünk esetlegesen román exportról, kész vagy félkész termékek exportjáról, ami maga után vonja, vagy kötelezővé teszi azt, hogy hangsúlyosabban jelenjen meg állam a külföldi piacokon. Teljes mértékben helyén való ez a lánszerű gondolkodás, hogy mondjam így, és ez az irányvonal, ez szerintem is ez a helyes irányvonal, hogy amennyiben sikerül a nálunk megtermelt mezőgazdasági, nyers mezőgazdasági termékeket nagyobb mértékben feldolgozni, akkor egy adott pillanatban álljon az idő, amikor gondolkodhatunk külső piacokban is. Azt is kell tudni, hogy bizonyos termékeknél Romániában többlet termelés van, tehát a belső fogyasztásnál szükségességénél nagyobb a terméskapacitás, termelési kapacitás, de ellenben rengeteg deficitáris termék is van, és ezekre kell igazából fektetni, hogy növeljük a termés hozamokat is, és a termést is, és ezt tudjuk feldolgozni.
Említett ön azt, hogy új alapokra kell helyezni a feldolgozást. Mi kell ehhez?
Ehhez pályázatok megfelelő mértékben összeállított ilyen tenderfüzetek, ami gyakorlatilag hozzáférhetővé teszi a kis és középvállalkozóknak is, a kis és közepes vállalkozó gazdáknak is az élelmiszerbe, iparba való pályázást és beruházást, ugyanis ugye egy nagyobb mértékű gazdasági erővel rendelkező vállalkozás, feldolgozóipari vállalkozás, ez többé-kevésbé nálunk is azért már van, de itt van egy olyan érdekes része a gazdasági termelésnek és az élelmiszeripari feldolgozásnak, ami teljesen hiányzik, ami inkább a kis és középvállalkozások esetében fontos lenne. Azt tudjuk ugye, hogy a csatlakozás előtt rengeteg ilyen kis feldolgozó üzemet bezártunk, mert nem volt meg a megfelelő élelmiszerbiztonsági, nem voltak meg a megfelelő élelmiszerbiztonsági kritériumaik és megvalósításaik, és ezért ez a szegmens teljes mértékben, nem teljes mértékben, de jó nagy mértékben eltűnt, és ezt kell újraépíteni. Vannak erre látható előrelépések, kezdeményezések, de ezt a szegmens kell szerintem nagyon-nagyon megerősíteni, és ez teljes mértékben összefügg majd a helyi fogyasztással, és a helyi rövid ellátási láncokkal, ami ugye már román törvénykezés van, és akkor ezt lehet kell promoválni, ezt kell beindítani, ezt a kis és középvállalkozói feldolgozási szintet ahhoz, hogy tudjunk előrelépni.
De hát tudnak versenyezni a hazai kis és közepes vállalkozók termékeikkel a szupermarketek polcain a külföldi termékekkel, mert egyesek eljutnak oda, nyilván van törvény, hogy kell legyen külön polc, külön címkézés, reklám, stb. De tudnak annyit termelni, hogy egész évben el tudják látni a szupermarketek polcait hústermékekkel például?
Hát az előbb is említettem, hogy igen, vannak deficitáris ágazatok, ilyen például a sertéshús feldolgozás, a sertéstenyésztés, ugye azt tudjuk, hogy a sertéshúsnak a belső fogyasztásának kb. 70%-át külföldről hozzuk be, ugyanilyen a táj is, de hogyha most már háromszékiként, akkor ugyanez a fordul elő a pityókánál is, a krumplinál, tehát vannak deficitáris termékek, ezeknek az agrárstratégia szerint, ezeknek az ágazatoknak a fejlesztés, egyelőre a termelési fejlesztése nagyon-nagyon fontos, tehát a sertés tenyésztés, a krumpli termesztési területek növelése, ilyen irányú támogatások bevezetése, hogy érjünk el egy olyan termékszintet, ami közel, vagy megközelíti az első fogyasztási igényt, és akkor aztán majd hozzátenni egy háttéripart, egy feldolgozóipart. Most maradjunk egy bizonyos pontig a krumplinál, tehát ugye a vendéglátóipar egyre több félkész terméket igényel, ez akár még a gabonában is, ugye a kenyér és a tésztafélék esetében is fennáll, tehát egyre több félkész, félfagyasztott vagy fagyasztott terméket igényel, és ezt mind hozzuk be, most mondom, maradjunk a krumplinál. És ezt majdnem mind külföldről hoz be, nagyon az a hányada, ami itthon dolgozódik fel és kerül a vendéglátóipari egységekhez, tehát itt például lehet és kell is és muszáj is fejlesztenünk azért, hogy a mi megtermelt krumplinkat nem nyers brutt anyagként, brutt termékként adjuk el, hanem dolgozzuk fel és azt kerüljön a vendéglátóiparba. Ez egy fontos láncszem, mert ugyanez van a tésztaféléknél, ugyanez van a gabonánál, ugye, ugyanez van a sertésnél, és sorolhatnák még egy pár ilyen deficitáris terméket.
Maradjunk akkor
Például gabonából Románia sokkal többet termel, mint amennyi a belső szükséglete. De ezt nyers gabonaként, nyers termékként forgalmazzuk a világpiacon, és hozunk be rengeteg fagyasztott tésztafélét, amit a vendéglátóipar vagy akár a pékipar is felhasznál.
Igen, és akkor eljutottunk a tárolókapacitások hiányáig, mert hogy azért kell a készterméket kivinni külföldi piacokra, mert itthon nem tudjuk megfelelően tárolni. Legalábbis erről olvasunk a szaksajtóban.
Így van, egy is van. Ez megint mondhatnám úgy, hogy termékfüggő, mert gabon esetében elég nagy tárolókapacitásokkal rendelkezünk, de például a pityok esetében, vagy zöldség, gyümölcs esetében nem. És akkor az a fenn, hogy abban a pillanatban, amikor betakarítjuk, van egy dömping, egy termékdömping, nem tudjuk áratározni, akkor azt valamilyen szinten elkotyavat éljük, mi mint termelők, és akkor majd utólag hozzuk be.
De ha a gabonát tudjuk megfelelően tárolni, akkor mégis miért kényszerül Románia arra, hogy fagyasztott péktermékeket importáljon?
Hát azért már nincsen feldolgozóiparunk a háta mögött. Még egyelőre. Nagyon remélem, hogy ebben az irányba kell ezt az egész dolgot fejleszteni, és ezt szögezi le ez a stratégia, és ez életben valóban fontos a román agrár élelmiszeripar számára.
Krumpli, háromszék, említette ön azt, hogy a krumpli termesztésben is lehetne sokkal nagyobb jövő háromszéken. Mi kell ehhez fiatalokat meggyőzni, hogy vágjanak bele krumpli termesztésbe? Olyan fajtákat kell termeszteni, amelyek ellenállóbbak az időjárás viszontagságainak. Mi kell ahhoz, hogy háromszék, illetve Székelyföld ne szoruljon francia, lengyel, meg német krumplira?
Tehát minden kell hozzá. Egyszer kell fiatal ember, aki mezőgazdasági termelésre adja a fejét, mezőgazdasági aktivitásra adja a fejét, kell hozzá akár szárazságtűrő fajta, vagy akár olyan fajták, amelyek a feldolgozás irányába megfelelőek. Most itt gondoljunk a szíromra, a burgonya szíromra, amit köznyelven úgy mondjuk, hogy chips, de kell olyan is, amelyet le lehet fagyasztani, és nem károsodik fagyasztás esetén, vagy főve lefagyasztani, és, tehát megfőzni és lefagyasztani. Tehát ezek mind olyan technológiák, amik meg kellene jelenjenek. Most Háromszéken, Székelyföldön lévén mi vagyunk a pityóka termesztő nagyhatalom. Azt kell tudni most, ha pityókánál vagyunk, hogy Románia összfogyasztása az kb. 100 kg per fő, per év, és ennek mi csak az egyharmadát tudjuk előállítjuk most jelen pillanat belül. És ez gyakorlatilag Székelyföld és Fogaras környékére korlátozódik. Ezt kell például a pityoka termesztést kellene mindenféleképpen olyan szintre, termőterület szempontjából olyan szintre vinni, hogy legalább a kétharmadat termeljük mi meg a belső igénynek, és egyharmadat hozzuk be. Na most már ugyanaz van, amit az előbb elmondtam, hogy ősszel, koratélen dömping van pityókából, és utána már nem tudjuk folyósítani a megfelelő mennyiséget a román piacra, tehát ezért hozzuk be külföldről. Hogy az idei év az egy kicsit torzabb ebből a szempontból, mert Nyugat-Európában óriási nagy pityókatermés lett az utóbbi 25 év legnagyobb pityókatermés előtt, és ott most nagyon olcsó, az egy másik tészta, de úgy nagy általánosságban ez a felállás, amit az előbb említettem.
Göncei Csaba parlamenti képviselő, az RMDSZ mezőgazdasági szakpolitikusa a mai napra kész vendége a román agrár-élelmiszeripari termékek népszerűsítésére vonatkozó 2025-2029-es országos stratégia kapcsán beszélgetünk. Ez a dokumentum kimondja, hogy növelni kell a román termékek láthatóságát a nemzetközi piacokon. Képviselő úr, van-e olyan román termékkategória, amely a következő 4-5 évben az ország, hogy úgy mondjam, zászlós hajója lehet a nemzetközi piacon?
Hát késztermék szerintem nem nagyon van, de ugye zászlós hajója már évek óta a Románia egyik legnagyobb gabona exportőr, tehát a nyárstermék zászlós hajó van, hogy így mondjam.
Igen, de hát ugye arról beszéltünk, hogy a pénz nem ebben van, vagy nem ez kellene, hogy legyen a stratégia, hanem az, hogy kenyeret vigyünk ki, vagy kifújt.
Ugyanez van a juh tenyésztésnél, tehát ugye rengeteg élő állatot exportálunk ahhoz az arab országokba, ahhoz, hogy ezt itthon tudjuk dolgozni, és tudjunk hozzáadott értéket teremteni, akkor ehhez megint bizonyos beruházások szükségesek, jó ágazatban, most, hogyha arab országokról beszélünk, akkor bizonyos minőségi kritériumoknak megfelelően, itt gondolok a halálra, vagy ilyen más típusú minőségi elvárásokra, amit az arab országok is nem csak elvárnak. Úgyhogy ezt kell mindenféleképpen valamilyen szinten megvalósítanunk, hogy ezeket a termékeket ne nyersen, hanem feldolgozott tudjuk kivinni. Akár a zászlós hajó lehetne birka készítmények, vagy birka hús.
Tejtermékek lehetnek azok? Van olyan termék, amely megkapta a legmagasabb minősítést az Európai Unióban, itt van például az ibenesti túró.
Igen.
Sajt, ezekre figyelnek Európában, csak hogy ez nem tud, tehát egy kis gazdaság, egy kis vállalkozás nem tud akkora mennyiséget termelni, hogy ez el tudjon látni valóban nemzetközi piacokat. Tehát nem olyan, mint a lengyelországi alma, vagy a külföldről érkező fagyasztott pékáru.
Így van, tehát itt a mennyiségi probléma van, ugye, amit előbb említett a riporter úr, az ibenesti sós sajt, vagy telemea közös, vagy ismertebb nevén, vagy a pleskói kolbász, vagy a topoloveni szilva íz. Ezek mind hagyományos receptre épülő, kis mennyiségben előállított, tényleg, hogy mondjam, prémium termékek. De ezek nem tudnak, én szerintem, kinőni zászlós hajóval, mert nem tudunk, vagy nem lehet ezekből, mert ugye még van egy törvény is, ami leszabályoz, amiből mennyi lehet termelni, de hát ez nem tud tömegtermelés lenni. Ezek nagyon felső kategóriás prémium termékek, és van belőlük most már egy pár az országban, ami bizonyos régiókat jellemez, de ezek nem tudnak tömegtermékek lenni. Olyan értelme tömegtermékek, hogy a megfelelő mennyiséget előállítsuk, hogy be tudjunk futni idézőjelben az európai piacokon, és nem csak.
Beszéltünk arról, hogy strukturális beruházásokra és a feldolgozóipari kapacitás bővítés szükséges ahhoz, hogy az agrárélelmiszeripar nagyobb hozzáadott értéket termeljen, és hát ne csak nyersanyag exportőrként legyen jelen az európai vagy globális piacokon. Ehhez Európai Uniós támogatásra van nekünk szükségünk, hogy mi a feldolgozóipari kapacitást bővíteni tudjuk, vagy ezt itthonról kell megoldani, hazai saját forrásból?
Én szerintem jelen állás szerint mind a mostani gazdasági viszonyoknak megfelelő jelen állás szerint mind a kettőre nagyon szükségünk van, de én azt mondom, hogy ha a román kormányzás, mindenkori román kormány erre nagyobb hangsúlyt fektet, és ennek a stratégiának megfelelően rendel hozzá pénzforrásokat, akkor lehetőség nyílik arra, hogy a két forrás lehetőséget összevetve nagyot lépjünk előre a feldolgozás terén, és erre szükség is van. Tehát én szerintem csak uniós pénzből nem fog tudni megoldani, csak román beruházás, román pénzforrásokból nem fog tudni megoldani, de kettőt összevetve van, igen.
Ez csak pénzkérdés, vagy itt mentalitásváltásra is szükség van? Mert hogy nagyon sokszor azt látjuk, tapasztaljuk, hogy sokkal egyszerűbb a gazdának eladni a szemes gabonát, és nem foglalkozni a feldolgozással, és azt értékesíteni.
De igen, ez most jelen pillanatban így van, de hogyha megfelelőképpen kezeljük a feldolgozóiparban befolyandó vagy felhasználandó befektetéseket, beruházásokat, és a gazda fogja látni, vagy a termelők fogják látni, hogy érdemes feldolgozni is, mert hozzáadott értéket teremt, és ebből a környezete tud profitálni, akkor minden további nélkül nem fognak abba gondolkodni, hogy nyersanyag exportot hajtsunk végre, hanem akkor a belső termelésnél. Persze ez megint mondom függvénye annak, hogy ezek a rövid ellátási láncok hogyan alakulnak ki, hogy tudjuk életbe léptetni azt a törvényt, tényleg hogy tudjuk megjelenteni a rövid ellátási láncból származó termékeket a hipermarketek polcain, stb.
Most is azt tapasztaljuk, hogy a pénz az nagy úr. Van egy pékség, és az a pékség az, ha a külföldi liszt olcsóbb, a magyarországi liszt olcsóbb, akkor magyarországi lisztből készül a kenyér, magyarországi adalékanyagokkal, és nem pedig hazaiból. Tehát el lehet ezt kerülni, hogy a hazait részesítsük előnyben, még akkor is, ha valamennyivel drágább? Szerintem nagyon nehéz.
Itt megint két komponenset látok. Egyszer a hazai termékeknek a minősége, akkor most maradjunk a lisztnél, a hazai gabona minősége el kell érjen egy olyan szintet, mint legalább a magyarországi, ha most már ennél a példánál leszünk. És kettő, igen, kell dolgozzunk mi, akár szakpolitikusok, vagy akár reklám szakemberek, marketinges szakemberek azon, hogy a vásárlói öntudatot próbáljuk olyan irányba formálni, hogy ha még egy kis árdifferencia is van, mert azért úgy, ha megnézzük, nincsenek olyan nagy árdifferenciák a román itthon előadott termékek és a külföldről adott termékek között, persze van egy-két kivétel, akkor a hazait választja. És ebben az irányban is vannak bátortalan, de vannak előrelépések, és ezt az irányt is kell kezeljük, akár még ebben a stratégia szinten is, mert nem csak a külföldi piacokon a megjelenés nagyon fontos, hanem a belső piacon való értékesítés és a vásárlói attitűd ilyen irányú formálása is nagyon fontos.
Azt mondja ön, hogy minőségi kell legyen az a liszt, amit a hazai gabonából előállítunk, de hát ha az egyiptomi piacra, ha a németországi piacra, az uniós piacra jó, akkor a hazai piacra miért nem tud jó lenni?
Hát az egyiptomi piacra jó, és mondjam így, hogy ugye Románia a gabona exportjának nagy részét a harmadik országok piacán értékesíti, azért persze nálunk is vannak különböző fajta, különböző régiók, ahol a minőség megfelelő, de azért a nagy részét a harmadik világ államaiba értékesítjük, és ott jó. Nálunk azért vannak bizonyos minőségi kritériumok, ami elvárható kellene legyenek a román termelők esetében is, és akkor előbb-utóbb itthon feldolgozásra kerülnek azok a minőségileg megfelelő termékek.
Ez azért fura ez, mert ugye azt bíráltuk, vagy azért kritizáltuk az ukrán termékeket, hogy vagy az ukrán gabonát, hogy annak a minősége az nem megfelelő. Akkor most igazából ott tartunk, hogy a miénk sem sokkal különb, mint az ukrán.
Itt van egy kis probléma. Mi az ukrán termékeket azért kritizáltuk elsősorban, mert nem tudtuk, hogy milyen minőséget hordoznak. Hát nem azt mondtuk, hogy ez most minőségileg nem fejtnek fel, hanem azt mondtuk, hogy bátartalmilag valószínűleg olyan nyomállámeket, vagy olyan vegyszer nyomállámeket, stb. Tartalmazhat, mert ugye, amit mi nem tudunk, mert nem készültek erre megfelelő vizsgálatok, és nem ugyanaz a élelmiszer biztonsági kritériumrendszert csinálják, vagy azt létet kérvénybe Ukrajnában, mint amit az Európai Unióban. Az most, hogy az ukrán gabonának minőségileg, mondjuk ilyen, hogy sikértartalom, vagy gluténtartalom, vagy valami ilyesmi, mennyire felel meg az itteni feldolgozóipar igényeinek, technológiának, azt nem nagyon tudjuk. Mert ez teljesen nyers termékként vándorolt át az országon, és úgy értékesítődött. Én nem nagyon tudok arról, hogy ukrán gabona dolgozott volna fel Romániában valamelyik malomipari egység.
Beszéltünk arról, hogy szükség van a mentalitásváltásra, szükség van arra, hogy a hazait részesítsük előnyben. A koronavírus járvány idején a hazai gazdákra rákerült a fókusz, többen elmondták, hogy hősöknek kell tekinteni a hazai gazdákat, hisz biztosítják számunkra még ilyen nehéz körülmények között is az élelmet. Aztán, ahogy lejártak a korlátozások, ez a megbecsültség, ez igen hamar elillant, a hazai termékek fokozatosan elkezdtek leértékelődni, és helyüket átvették, vagy visszavették az importált termékek. Megfordítható a trend? Mi kell ahhoz, hogy a hazait részesítsük előnyben a külföldivel szemben? Említette ön itt az árát a termékeknek, hogy nem sokszor különbözik, vagy csupán néhány, sok esetben csak néhány banival különbözik, de hogy ott van az attitűd, hogy hát jó, de hát ez német, és ha német, akkor az jobb, mint a romániai.
Hát a trend, azt nem mondanám, hogy megfordítható, de hogy alakítható úgy, hogy jobb, kevésbé figyeljünk oda, és kevésbé vásároljunk külföldi terméket, az megoldható. Nem még egyszer mondom, tehát mentalitásváltás nagyon szükséges, és hogy is mondjam, folyamatosan kell kommunikálni az emberekkel azt, hogy ha a környezetéből vásárol, és hogyha tehát itt megtermelt mennyiség terméket vásárol, akkor az nem azt jelenti, hogy egy kicsivel drágább, és akkor nem veszem meg, hanem az azt is jelenti, hogy az a kereskedő, az a termelő, az mind profitál ebből az egész láncból és vonalból, és akkor az a hozzáadott érték az itt marad. Tehát abból lehet majd fejleszteni akár szükörnyezetet, akár régiót, vagy akár egy országot. Ezt kell valahogy tudatosítsuk az emberekbe. Persze az mindig fennfogalni, és én meg vagyok győződve, hogy ez mindig egy réteg, aki megnézi az állat, és az ár alapján dönt. De ezt a réteg vásárlót, ezt amennyiben lehet, kell szűkíteni, és rá kell vezessük arra a fogyasztókat, a vásárlókat, hogy azért nézze meg azt, hogy honnan származik ez a termék, nézze meg, hogy a esetleges árdifferencia megéri-e azt, hogy a olcsóbb nyugatit vagy külföldit válasza, és nem segíti azzal a hazai kereskedőt, a hazai termelőt, és hogyha ezt sikerül indukálnunk a vásárlókba, és minél többbe, akkor jó irányba megyünk, és akkor lehet akár nyert ittünk is.
A hazai termelők megsegítésénél, meg a helyi az helyben teremt értéket ennél a gondolatsornál maradva. Ha elmegyünk egy helyi termelők vására, akkor tapasztaljuk azt, hogy jóval drágábbak ezek a termékek, mint amit a szupermarketek polcain találunk, és akár helyi termékekről is beszélhetünk, illetve a másik, ami szintén elgondolkodtató, hogy vannak esetek, hogy a vásárlás után nem kapunk számlát, tehát hogy az adózás az egy picit szürke zónába kerül. Ezek a kézműves meg helyi termékek, ezek hogyan illeszthetők be a román agrárélelmiszeripari termékek népszerűsítésére vonatkozó stratégiába?
Hát ez egy nagyon kemény dió, ugyanis itt ugye megint két komponens van, amit említett ön. Az egyik az, hogy kézműves termékek, és azért drágábbak, mert az a termelőnek előállítani azt a terméket több bekerül, akár még ha munkaórát vagy nyersanyagot veszünk alapul, akkor az neki több bekerül, ezért drágább. De azt is kell tudjuk, mi vásárlók, hogy ez egy fajta garancia arra, hogy abban ott van minőség, és hát nem azt mondom, hogy legy mondjuk ki adalékmentes, meg színezékmentes, meg ámentes, és ezért drágább a termék. Az adózási vonatkozása az egy nagyon kemény kérdés szerintem, és ezt gyakorlatilag nem is azt mondom, hogy a termelő, vagy aki vásárba viszi a termékét, ezt próbálja kikerülni, mert hogyha megfelelően alkalmaznánk a törvényt, és megfelelő ellenőrzés mellett alkalmaznánk a törvényt, persze leszámítva, vagy bevívva a törvénybe azt, hogy ez egy kézműves termék, ez teljesen más adókulcs alá kellene essen, alfa kulcs alá, stb., és akkor a termelő nem húzna ki magát az adófizetés alul. De ezeket a termékeket teljesen külön kellene kezelni a nagy mennyiségben előállított ipari termékektől. Akkor lehetne ezt valamilyen szinten normálisan szabályozni.
Székelyföldön számos kistermelő van, itt beszéltünk arról, hogy feldolgozó üzemekre van szükség, kialakítható vagy ösztönözhető az a modell, amelyben a kistermelők közös feldolgozó üzemekhez férnek hozzá, tehát közösségi feldolgozás, kooperatív feldolgozás, tehát hogy vagy van már pozitív példa Székelyföldön erre?
Van, minden további nélkül, és itt megint elsősorban visszatérnék a pityoka termesztőkre. Elég az utóbbi időben, az utóbbi években elég sok szövetkezeti forma jött létre Székelyföldön is, ami közös csomagolást, tehát piacra előkészítést, csomagolást és piacra vivést jelent például a termékeknél. Ez most már ebben a növénytermesztési ágazatban én úgy látom, hogy eléggé erőre kezd kapni, legalábbis Székelyföldön, háromszéken. Itt beszélhetünk, mondom, a pityókáról, beszélhetünk gyökérzöldségekről, beszélhetünk hagymáról, ami most ez a termékstruktúra háromszéken, ami most igazából így a közös értékesítés irányába mutat. Ide kellene még hozzátenni feldolgozó ipart, és erre is van, ugye kezdeményezés, tudjuk, ez most már nem háromszék, hanem Hargita megye, chips gyár, tejpórgyár, ez mind a kettő, ha jól tudom, Gyergyó Remetén bontogatja szárnyait, ez a két vállalkozás, és ezt kézi vásárhelyen a kézi lakszokok tájszövetkezett, és ezek azok, amelyek tudnak életképesek lenni. Kis és közepes gazdálkodóknak ez az egy forma, ami igazából hosszú távon stabil piaci lehetőséget jelent.
Nagyon sokszor beszéltünk arról, hogy a régi, a kollektív, kollektivizálás idején igazából ez a rossz reflexek, ezek bennünk maradtak, akkor most jól értem azt, hogy kezdjük ezt levetkőzni, kezdünk kinőni ebből, és a fiatal gazdák, ők igenis nyitottak a közös felé?
Igen, én ezt így megmerem fogalmazni, hogy kezdjük levetkőzni ezt a közös, nem is a közös gazdálkodás, hanem inkább a közös értékesítés irányában. Én úgy látom, hogy erre történnek pozitív lépések. Persze minden esetben vannak fenntartások is, és még egyelőre van egy inerció, van még egy olyan réteg, aki ezt nem igazából tudja elfogadni, és magáévá tenni ezt az elméletet, de a fiatalabb gazdálkodók azokon már látszik, hogy profitorientáltabbak, és akkor ebből következően tudják, hogy így lehet a maximumot kihozni.
Közös feldolgozó üzemek tehát vannak, vagy vannak kezdeményezések, van-e terv regionális, hát agráripari klaszternek a létrehozására, ahol logisztika, feldolgozás, kutatás, piacfejlesztés, úgy minden, ami kell, az egy térben működik?
Hát erre nem, hogy terv van, ilyen klaszter van, létezik, legalábbis Háromszéken létezik egy agro-food klaszter, aminek jó magam is tagja vagyok, és ez a klaszteren belül igen, történnek innovatív kutatások, előrelépések, és ez működik. Persze is egy újdonság, mert itt ugye semmiféle fajta megkötés nincsen, vagy jogi formája ennek a klaszternek, ez tényleg így egy ilyen önszerveződött, magába több piaci szereplőt és adminisztratív szereplőt magába foglaló spontán szerveződés, nincsen jogi formája, de igen, van erre példa, Háromszéken legalábbis mondom, hogy ez ugye Háromszék, hála Istennek, vagy a Lajos kollégának, barátomnak köszönhetően eléggé magas szintet értünk ebben a klasztereződési folyamatokban, balnyó klaszter, energia klaszter, élelmiszeripari klaszter, tehát van fa feldolgozási klaszter, és van erre jó példa, és ez én szerintem teljes mértékben követendő, mert tényleg elég sok olyan ötlet fogalmazódik meg és materializálódik, ami a klasztereken belül született.
Könczei Csaba parlamenti képviselőt, az RMDSZ mezőgazdasági szakpolitikusát hallották az elmúlt közel 40 percben. Köszönöm a válaszokat.
Én is köszönöm a lehetőséget. Minden jót kívánok.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet, a viszonthallásra.